Köszöntelek benneteket, testvéreim, szeretettel. Gyerekek, itt vagytok elől, nem is kell messzire menni. Szeretném tőletek megkérdezni.
Ha mondjuk egy levelet, figyeljetek, mert nagyon érdekes ez a kísérlet, hogyha mondjuk egy levelet innen leejtenék, egy falevelet a földre, akkor mi történne? Hova repülne? Hova esne? Meg tudom határozni, hogy pontosan oda fog leesni?
Nem, 10 centivel.
Hát ez véletlen, ugye? Ezt nevezik véletlen. Aztán veszik egy másik levelet, azt is lejtem, pont oda fog esni, ahol az előbbi esetre?
Nem.
És mondjuk veszek 10 000 levelet és lejtem, akkor hogy fognak ezek a levelek leesni?
Egymásra.
És milyen formát fognak kialakítani szerintetek?
Kupac.
Egy ilyen kupacot, ugye? Valószínűleg ilyen kis gömb alakú, vagy ilyen kupolaszerű alakzatokhoz létre, de senki nem tudja megmondani pontosan, hogy melyik levél hova fog esni, mert egy levélnek ugye az alakja, ahogy esik le a levegő ellenállás miatt, és mindegyiknek más formája van, teljesen másképp alakul a hely, ahol leesik. Na, ezt azért mondtam el nektek ezt a történetet, mert képzeljétek el, ti az iskolában azt tanuljátok már, úgy szerte már minden bizonyal azt, hogy az élet véletlenül jött létre. Statisztikai törvényeknek engedelmes kedve. A pusztán véletlenszerű természeti törvények létrehozták ezt a csodálatos világmindenséget, a te arcodat, az anyag, az energia és a kiválasztódás. A természetes kiválasztódás alatt azt érti, hogy egyébként azért arra kérnének, ha lehetne a drágót, vegyétek ki, jó, mert nem illendő Isten tisztelte a drágózni, hogy véletlenül jött létre az élet, pedig valójában az élet hát végig azt mutatja, hogy tele van törvényszerű, tudatos, értelmes, intelligens tervezettséggel. És ez a kis film, amit most hoztam nektek, ez most készült el nemrég. Most szerdán voltam fenn a tévétel felvételni, és a film előtte, meg utána is beszélgetünk erről a filmről. A páváról szól. A madarak szépségéről, a természet szépségéről, hogy a természet szépsége hogyan utal a teremtő szépségére, mert azt írja a Biblia, képzeljétek el, a Prédikátor könyve 3. fejezet 11. versében, hogy Isten mindent szépen csinált az ő idejében. Mindent szépen csinált. Hogy a szépség véletlenül létre tud jönni? Mit mondják nektek? Itt ez a virág. Nézzétek meg, milyen szép. Ha összeturmixolnám a virágnak az összes alkotó részét egy turmixba, ugye minden anyag benne van, ami ott volt, és akkor így azt mondom, hát, feldobom és nézzük meg, mi lesz ebből. Mikor áll össze egy ilyen virágá, az a turmixolt virág szerintetek? Teljes képtelenség. És képzétek el, kedves fiam, mondjuk a részéles, ezt a rángot ebben a gyerektőben, miért összeragasztózza a ruháját. És ez képtelenség, hogy ez így jönjön létre. És erről szól ez a kis film, aztán majd utána még ezzel kapcsolatban egy csomó gyönyörű képet mutatok a madarakról, meg az állatokról, és az állatok szépségéről, és figyeljétek meg, és gondolkodjatok el azon, hogy vajon hogyan jöhetett létre ez a világ. Tehát arra kérlek benneteket, hogy ezt az első lámpát, majd azt olvassuk le, jó? A többit nem muszáj, és akkor indítjuk is a filmet.
Legalább 8 millió különböző állat és növény van, és több mint egy évszázada már az alapmagyarázat erre a hihetetlen sokszínűségre a természetes szelekció.
Laci, jól hallod?
Charles Darwin hipotézise a fokozatos, irányítás nélküli biológiai változás elképesztő befolyással bír mind a tudományra, mind a filozófiára. Azonban lehetséges volna, hogy egy tisztán materialista folyamat a magyarázata, nem csak a lélegzet elállító, élő szervezetek sokszínűségének, de azok túlnál adó szépségének is.
Véleményem szerint Darwinnak a természetes szelekciós gondolatával kezdhetnénk. Azt írta egyszer, hogy minden alkalommal, amikor a páva tollait figyeli, fizikailag rosszul érzi magát. A gyomra görcsbe rándul, mert valami olyat lát, ami messze túlmegy mindazon, amit a természetes vagy a nemi szelektálással magyarázhatna.
értsük Darwin aggodalmát a páva szépségével kapcsolatban, hogy milyen fenyegetést jelent ez az ő teóriájára nézve, nézzük meg közelebbről ezeket a tollakat.
Ahogy nézzük a páva tollait, azt mondjuk a betyárját. Ez a szimmetriának és a harmóniának egy vizuál crescendója, a tervezett elmek koordinációja. És minél aprólékosabban nézzük, annál izgalmasabbá válik.
Egy felnőtt hím páva átlagosan körül 200 tollat növeszt. Ebből 170, amit egy szemminta díszít, és 30 toll vége szárny formájú korona alakú T-alaknak hívjuk. Amikor az udvarlás során kiterjeszti tollait, azok egy csodálatos legyezőt alkotnak, ahol minden szem és T távolsága egyforma és geometrikusan egyenlő távolságban vannak. Mintát alkotnak, szimmetriát és pontos tervezést mutatnak.
Ez a madár egy élő, lélegző, művészeti alkotás. Ha közelebbről megnézzük a részleteket, szakmunkát láthatunk. Tervezést és kifinomult tervezői munkát, ami kifejezetten önmagáért beszél.
Minden szemmintát sokszínű sorok alkotnak, amit torrosnak hívunk. Közelebbről megnézve mindegyik torrost kis szálacskából áll össze, szorosan összefont mikroszkópikus szálacskából van, egy merevebb szálon. Minden torrost felszíne kristályos, molekuláris ékszerek. Ezek a szálacskák tükröződnek, csillognak és változtatják színüket, ha a fény más irányból esik rá.
A dekoráció teljes hatása kiváló példája annak, amit indokolatlan szépségnek hívunk. Ez a szépség messze túlmegy azon, ami arra szolgál, hogy megragadja egy társ figyelmét, vagy más túlélési erőnyt jelentsen. Más szóval olyan jellemzőket látunk, ami nem szolgál más, mint hogy káprázatos legyen, gyönyörű és lélegzetelállító.
A természetben nem csak a pávára jellemző az indokolatlan szépség. Az állat és növényvilág telve van magával ragadó szépségekkel, melyek felvetnek egy egyértelmű kérdést. A természetes kiválasztodás során lehetséges a művészeti tökélynek ez a gazdagság, egy vak folyamat, mely mentes az előrelátástól vagy céltól, elméletileg felépíthet minden részletet minden szervezeti egységben a biológiai véletlenek sorozata által, véletlenszerű hibákkal genetikai kódban?
Nem, mivel a véletlenszerűség meghatározása értelmében nem haladhat cél felé. A természetes kiválasztódás magyarázati módszere, eszköztára túlságosan nyers ahhoz, amit megmagyarázni szeretnénk. Mondjuk a káoszra, véletlenszerűségre egy példát, amely szépséget hozna létre. Akkor újból átgondolom az érvemet. Amit én látok, a káosz és a véletlen még több káoszt és véletlen eredményez.
Hogy jobban megértsük a természetes kiválasztodás művészi korlátait, gondoljuk a történelem legismertebb falfestményére, ahogy azt Michelangelo tervezte meg a Sixtusi kápolnában. Milyen képzelőerőt, készséget igényelt az?
Felnézve a mennyezetre egy összefüggő történetet látunk. A bibliai történeteket összefűzi. Szimmetriát látunk abban, ahogy megszerkesztette a festményt, ahogy a helyet kihasználja, ahogy az alakok elhelyezkednek sajátos kapcsolatban egymással. Tökéletes ecsetkezelés látható ezen a hatalmas felszínen. A művészi géniusz gazdag áradását látjuk, ez a véletlenszerűség ellenpéldája. A Sixtus kápolnában a véletlenszerűség azt eredményezné, hogy festékfoltok lennének mindenütt a falon. Kiöntenék a festékes vödröt, a festék lecsöpödne a mennyezetről, egy Michelangelo-ra volna szükség ezt a rendetlenséget helyrehozni. A véletlenszerűség abszolút ellenkezője Michelangelo zsenialitásának.
Hasonló alapelv igaz a természetben is, amennyiben a genetikai mutáció véletlenszerű, aminek nincsen szeme, a színek keveredik. kérdéséhez, amely annyira lényege a természetes kiválasztodás elméletének, vagy nincsen képessége, hogy elegáns mintát és alakot hozzon létre, ha ez igaz lenne, akkor egy másik tényezőkkel felelős legyen a csodálatos milliómért vagy a pillangó túldíszített szárnyáért. Egy tervező, akinek képessége túlszárnyalja a Charles Darwin kikötését a legalkalmasabbak fennmaradásával kapcsolatban.
Amit ebben a gyönyörű rendszerben látunk, az lesz-e túlmutat a túlélés puszta tényen? Tehát számomra a szépség inkább tervezésről beszél, mivel biológiai kontextusban a szépség extra, valami hozzáadott dolog. A szépség az túl van és felette áll annak, ami szükséges ahhoz, hogy túléljen valamit. Nos, tehát ha elindulunk ebbe az irányba, akkor nem túl sokára rájövünk a valóságra, azaz egy transzcendens értelemmel találkozunk, aki úgy tette egybe a világegyetemet, ahogy ezt találjuk. Amit a szemünk előtt látunk, vegyük például a pávát, a trópusi halat, a sas szemét, ezek a tökéletes tervezést mutatják. Nem csak mérnöki szempontból, de művészileg is, furcsaság, humor, bonyolultság szempontjából is. Ezek a jellemzők mind egy felső intelligenciát jeleznek. Végül is azt látjuk, hogy a szépség is bele lett tervezve. Ez is egy alkotóelem, amit meglátunk, amit megértünk, amit érzünk, amire reagálunk, ami messze túlmegy azon, hogy egyszerűen túléljünk valamit. Ez a jelzés felemel minket a Földről, egy olyan okra világít rá, ami felettünk való, olyanra, amely isteni. A világunk megtervezett. Ez az egyetlen értelmes következtetés azzal kapcsolatban, amit látunk.
Ennyi volt a videó, menjünk tovább. Itt van ez a páva, amit néztünk és szemléltünk. Milyen csodálatos formát alkot. Nézzétek meg ezt a hosszú farkát. Ez különben akadályozza a pávát a mozgásban. Ezért nagyon könnyen elkapják mondjuk más ragadozó állatok, mert nagyon nehezen tud felrepülni. Tud repülni, de nagyon nehezen, mert ilyen hosszú ez a pávatolla. De mégis lenyűgöző, ezért nagyon sokszor olyan sziklákon helyezkedik el, ahol nem tudják elérni. És azt olvastuk itt a legelején a filmnek, hogy az önmagáért teremtett szépség teljesen végzetes lenne az elméletemre nézve, mondta Darwin. Darwin volt az az ember a 19. század közepén, aki azt mondta, hogy véletlenül jött létre a világ. Hogy fokozatos, véletlenszerű egymás után következtében válogatódtak ki azok az élőlények, amelyek alkalmasabbak lennének az életre, sőt még azt is állította, képzeljétek el, hogy a porból, a homokból, a földből, a vízből, a gázokból jött létre valahogy az élet. De ezt csak úgy állította, nem tudta bizonyítani, mai napig se tudják bizonyítani, de mégis ezt állítják, és ezt tanítják az iskolákban, és azért beszélünk erről nektek, hogy ezt a Biblia másképp tanítja. Azt mondja, hogy Isten teremtette ezt a világot. Ő hozta létre ezt a gyönyörű állatot, és nézzétek meg, nagyon sokszor művészek, festők, és arra kérnélek benneteket, hogy ti is próbáljátok meg. Töltsetek le egy pávaképet az internetről, és próbáljátok meg ezt a gyönyörű tollazatot, mintázatot. Itt például csak a fejét rajzolták le. Lerajzolni és alkotni. Ez önmagában egy gyönyörű élmény, egy hatalmas élmény szemlélni. Nézzétek meg, amikor kifeszíti a tollait. De nem tudom, észrevettitek majd, de mindjárt lesz egy olyan kép is, ahol hátulról mutatja a pávát. A hátsó tollait feszíti neki az elsőknek, és azok dobják ki ilyen szépen a tollat. Tehát ez egy külön műalkotás. Hogyan jöhetett volna létre véletlenül egy ilyen gyönyörű pávaszem, ami tervezettséget mutat? Véletlenül nem lehet tervezni, hogyha mondjuk robbanást hoznak létre, egy robbanásban mi jön létre? Hát egy káosz. A véletlenszerűségből maximum egy ilyen kupac jön létre, amit elmondtam a levelekből. De értelem nem rajzolódik ki. És ennek ellenére ezt tanítják az iskolában. Ellentétben a Bibliával. Tehát nem kell mindent elhinni. És bátorodjatok abban a hitben, hogy az Isten értelmes világot hozott létre. Majd mindjárt mondom is az igét, amire alapítom ezt a gondolatomat. Nézzétek meg ezt a pávaszemet. Én emlékszem rá, amikor annyi idős voltam, mint ti, egy olyan helyen voltam, ahol voltak pávák, és mindig kunyerváltam egy-egy pávatollat, és évekig őriztem, és mindig néztem és csodáltam, és ahogy néztem a pávának, a pávatollnak a fényben való elhelyezkedését, mindig váltogatta a színeit. Érdemes így is szemlélni ezt a gyönyörű pávatollat, nézzétek meg, másképp esik rá a fény, teljesen más színben pompázik, mert ilyen kis ragyogó ékszerekben helyezkedik el a molekuláris szerkezete. A feje is gyönyörű. Nézzétek meg ezt az élénk, milyen kéknek szokták mondani? Ez királykéknek. Élénk királykék. Nemrég próbáltam venni, már évek volt egy ilyen királykék színű inget. Hát nem tudom, hány helyen keresgettem az interneten, mire végre találtam egyet, de az se tökéletes. Mert a feleségemnek még régen Törökországban tudtam venni egy ilyen kis felső részt, és olyan szép az a szín, és annyira gyönyörködöm benne. Hát a pávának itt van. Nagyon bonyolult festési eljárással tudják ezt a színt kikeverni. Hát a pávának a Jóisten kikeverte ezt a színt. És nézzétek meg, narancs, vörös, kék, zöld, sárga, az egész színkör rajta van. Hihetetlen, gyönyörű, amit láttátok, és igen, és amikor kifeszíti a tollait, hát most nézzétek meg, egy olyan költemény, egy olyan vizuális alkotás jelenik meg, hogy bámulatos, szimmetrikus, felemelő. Ezzel próbálja elcsábítani a hímpáva, a nősténypávát. A nősténypáva különben eléggé szimpla színű, egy kicsit ilyen barnás, szürkés, nem olyan jelentős, de ez más állatoknál is megfigyelhető. Na íme itt vannak a hátsó farktollai, ezeket a farktollakat feszíti fel, és ezek lökik előre ezt a hatalmas, nagy, gyönyörű költeményt. És nézzétek meg a tollnak a szerkezetét. Próbálták geometrikusan értelmezni, és kiszámították azt az ellipszist, amivel ezeket a mintákat ki lehet szerkeszteni. Bonyolult képletekkel lehet csak megfogalmazni, és a páva 200-szor megismétli a tollazatát, de sosem egyforma nagyságban és formában, tehát még abban is különbözik, hogy nem ismétli önmagát. Mi az emberi világban ismételjük a dolgokat. Csatok, függönyök, székek, a természetben ilyen nincsen. Mindegyik változatos és mindegyik különleges. Úgyhogy nagyon érdekes. Az még külön tanulmányt érdemelne, és akik madarászattal foglalkoznak, azok utána is nézhetnek, hogy úgy helyezkedik el a páva toll és ezek a kis tollacskák, hogy meg is tudnak nyílni, el is tudnak egymástól szakadni, és utána pedig egy simítással vissza tudnak ilyen kis horgokkal simulni. És még azt is észrevették, képzeljétek el, utána olvastam, hogy amikor a repül fel egy madár, akkor kinyílnak ezek a kis résecskék, és levegő áramlik át rajta, hogy könnyebben tudja a szárját felemelni, és amikor lefelé megy, akkor pedig bezárul, mint a kacsa lába, ugye így bezárul, hogy jobban tudja a levegőt evezni, mondhatnám. Hát lenyűgöző ez az egész szerkezet, amit látható, itt a toll horgolásának a átmetszetében mutatja, hogy ezek összekapcsolódhatnak és kisimulhatnak egymással, és ezért ez egy szabad formát alkot létre, és olyan könnyű, olyan gyöng, képzeljétek el, kitínből van, mint a bogaraknak a szárnya ez. Csak olyan finom kis kitín vázból épül fel. Itt egy tollnak a szerkezetét látjuk, és íme itt van ez a csodálatos szerkezet, a kis T betűk a tetején, illetve ez a szerkezet, nézzétek meg, hát ez egyértelműen tervezett, és hogyan a páva megtervezte magának? Tudjátok, hányszor hallgatom a természettudományi filmekben, hogy amikor azt mondják, hogy egy kutyaszerű emlős állatból alakult ki a bálna, ami a legnagyobb bálna, ugye a kék bálna 33 méter átmérőjű, egy ekkora kutyából létrejött a bálna, ugye azt mondja, hogy az orrát felvitte innen fölfelé a feje tetejére, meg a lábaiból farkuszon csinált, véletlenül, statisztikai törvények engedelmeskedve. Tehát ez annyira képtelenség, és mégis ezt tanítják. A National Geographicból idéztem egy cikket ott a tévéfelvételen, hogy aggáltalan lendülettel azt mondják, hogy kifejlesztett magának, de hát ha véletlenül nem tud kifejleszteni semmit magából. Tehát azt szeretném mondani, hogy gondolkodjatok ti is ezen bátran, és ahogy itt mondjuk kifinomult mérnöki munkát jelez, ami önmagáért beszél. Olyan jellemzőket látunk, ami nem szolgál mást, mint hogy káprázatos legyen, gyönyörű és lélegzetelállító. Tehát gyönyörködtet. Másképp is tudnának szaporodni, a tyúkok nem ilyen szépek, meg a verebek, és tudnak szaporodni egymással. A páva is tudna szaporodni a társával, ha nem lenne ilyen szép tolla. De itt a szép toll. Miért? Isten gyönyörködtetni akar bennünket. egy vak erőlátástól és céltól mentes folyamat végén nem lehet értelem, nem haladhat a véletlenszerűség egy cél felé, mert kizárja a kettő önmagát, vagy véletlenszerű, vagy célra irányult valami. A káosz és a véletlen még több káoszt és véletlen hoz létre, még idézem a filmből, hogy azért tudatosítsuk ezeket. Ez messze túlmutat a túlélés puszta tényén, a szépség extra, valami hozzáadott dolog. A szépség túl van és felette áll annak, ami szükséges ahhoz, hogy túléljen valamit. És ez jelzi azt, hogy a világunk megtervezett, hogy értelem rajzolódik ki benne, és Isten, a Teremtőnk áll a háttérben. És nagyon sokszor humorosak, egy kis mókuska. Hogy tudunk nevetni egy mókusnak a mozdulatain, ugye? Vagy bonyolultság, furcsaság, művészi szempontból is érdekes dolgok jelennek meg, egy felsőbb intelligenciára utal. Messze túlmegy azon, hogy egyszerűen túléljünk valamit. Nézzétek meg ezt a ragyogó, színpompás, színkavalkádot, de különben itt a vadkacsa tollán is látjuk a Balatonparton, a hím vadkacsa, ezt a gyönyörű szép mintázatát és ezt a szívámen színeiben játszó mintázatot. Hát lenyűgöző szemlélni, főképp most, hogy mikroszkóppal is meg lehet ezeket nézni, ezeket az alkotásokat, csak árulhatunk, hogy egy pávában minden sűrűsödik, és mi minden rajzolódik ki. Mi ma technikai eszközeinkkel, bonyolult fizikokémiai műszereinkkel, vegyi üzemeinkkel nem tudunk előállítani egyetlen egy sejtet sem, egy sejtalkotó részt sem. Tehát több értelem és intelligencia van egy fűszálban, egy sejtben, egy pávató sejtjében, mint az összes emberi tudásban. Mert nem tudunk életet létrehozni. Nem tudunk egy sejtalkotó részt létrehozni. Egy mitokondriumot még nem tudtak, ugye az energia központja a kis sejtnek, még nem tudtunk mesterségesen létrehozni. Ahány oldalról nézzük, annyi színben pompázik, nézzétek meg, maguknak a kis mintáknak a rendszere is gyönyörű, összetettséget mutat és szépséget. Igen, aztán mindjárt végére érünk, még egy-két kép. Csak azért is vegyettem be ezeket, hogy több oldalról is szemléljük a pávának a szépségét. Persze nem csak a páváról van szó, mert emlékeztek rá, én nektek egyszer még régebben vegyítettem le ezt a kis madarat. Mi a neve? De gyerekeket várom a válaszra. Akkor se tudtuk nagyon megfejteni. Pedig itt repdes a strandon, emlékszem rá, az Eszterházi strandon, ott a edzőeszközök mellett van egy fal, ahol fészkelnek. És mindig, amikor arra sétálok, ott repdesnek körülöttem. Hogy hívják ezt a kis madarat? Nem csúnya madár? Tengelic. Tengelic. Én is mindig elfelejtem különben, mindig megkerültem, hogy emlékezzek erre a kis madárra. Aztán vetítettem múltkor nektek, amikor a madarakról beszéltem, vagy már lehet, hogy egy éve is volt, ezt a madarat, ami az egyik legszebb madár Magyarországon. Nem, már közeledik hozzá. Ez nem nagyon van itt a felvidéken, de csopakon, a Donát pincészet alatt, ott van egy ilyen gyönyörű szép kis telepük, egy ilyen lösz falban, és ott szoktak redesni, ilyen érdekes bugyogó hangot adnak. Gyurgyalag, a neve is maga, mondja, gyurgyalag, ilyen kis érdekes hangot adnak, gyönyörű madár ez is. Nézzétek meg, milyen színekben pompázik, sárga, vörös, barna, kék, zöld, minden szín ott van rajta. Na ez melyik? Ez a jégmadár, ügyes vagy. Nézzétek meg, milyen szép élénk színe van. Sokszor látom a Balatonnál, a parton, a nádasnál repül be, de különben nemrég pedig a cseregő nádiposzátát láttam. Képzeljétek el, most ott a brázai strandnál megnyílt egy új rész, nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy észrevettétek-e, érdemes megnézni. Ott olyan közel van a nádashoz az a kis móló rész, hogy oda repült egy madár, és egy méterre volt tőlem, és ott csereget nekem. Hát mondom, ez hihetetlen, még nem láttam ilyen közelről. Jégmadár, igen. Na ez pedig micsoda? Sokak szerint Magyarország legszebb madara. Akkor se tudtuk. Pedig egyszer a Kála Kaláka együttes egy külön dalt is szerzett róla, a szalakótáról. Szalakóta, nézzétek meg, épp egy kígyót vagy siklót kapott fel, és azt viszi, és nézzétek meg, milyen gyönyörű a szárnyának az alsó része, és a felső része is. Nézzétek meg, más színű a hastája, és más színű a háta. ilyen szépséget alkotott a Jóisten, hogy gyönyörködjünk benne. Mert ezeket a szépségeket, gyerekek, a Biblia szerint Jézus Krisztus alkotta. Ahogy Michelangelo festményéről, Michelangelo-t nem ismerjük, de látjuk a festményét, képet alkothatunk az alkotóról. Milyen összhang, milyen tudás, milyen harmónia, milyen biblikus látásmód volt benne, az alkotásából tudunk következtetni az alkotóra. A természet bizonyságot tesz a teremtőjéről. Intelligencia, értelem sugárzik a természetből, és közben, amikor szemléljük, akkor láthatjuk azt, hogy Isten szól hozzánk rajta keresztül. Az egek beszélik Isten dicsőségét, kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Isten mindent szépen csinálta maga idejében. A szépség egy plusz, extra jellemzője a világnak, és ezen keresztül Isten önmagáról ad bizonyságot. Mondja a Biblia azt Istenről, hogy szép? Tudtok ilyen ige helyet mondani? Mondja. De nem árulom el. Majd mindjárt képeket látjuk. Erő, bölcsesség és értelem tükröződik ebben a világban. Jeremiás könyve mondja, ő teremtette a földet az ő erejével, ő alkotta a világot az ő bölcsességével, és ő teljesítette ki az egeket az ő értelmével. Erő, bölcsesség és értelem rajzolódik ki, tehát Isten erős, bölcs és értelmes. És ahogy a finom kis gyengéd virágszilomban felfedezhetjük az Isten gyengédségét, a színek harmóniájában az Isten harmóniáját, a szépségnek a tulajdonadásában az Isten gazdagságát és sokrétűségét és fantáziáját, és soha nem ismétlődő gazdagságát, ez mindig jelzés arra, amikor az örök hazában leszünk, hogy nem lesz unalmas az a világ. Folyamatosan minden percben más lesz. Mindig új dolog fog történni. Egy mérhetetlen növekedésben és gazdagodásban lehetünk. És ezt az ő alkotásaiból ki tudjuk olvasni. És miért beszélek mindenről? A nehéz Biblia tanulmányunk után. Mert azt mondja a Biblia, hogy a végidőben Sátán megtámadja Isten teremtő hatalmát. És az egész iskola rendszer, nem csak itt Magyarországon, az egész világon, Amerikában, Európában, és mindenhol azt tanítják, hogy a világ véletlenül jött létre, anyag, energia, természetes kiválogatódás hatására, véletlenszerű folyamatok következtében. Értelem nem lehet benne, mert akkor Istent kell feltételezni. És ezáltal veszik el az iskolás gyerekektől, meg a főiskolásoktól az Istenbe vetett hitet. Ezt ne higgyétek el, a természet beszél Isten végtelen kegyelméről, és azt mondja, hogy féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének az órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet és a tengert és a vizek forrásait. És a Bibliában, gyerekek, Isten a szombat parancsá keresztül mondja el nekünk azt, mert ő teremtette az eget, a földet és mindent, ami benne van. 6 napon át teremtette. És megáldotta. Tehát ez, azon a háttéren, amit elmondtam, ez nagyon is elképzelhető, és valóságos, és értelmes dolog. És amikor olvasjuk a teremtés történetet, és megteremtette Isten az állatokat, a növényeket, az embert, az eget, a földet, a tengert, a vizet és a felhőket, akkor minden nap után azt mondja, és látta Isten, hogy jó. De képzeljétek el, amikor megnéztem ezt a szót, hogy jó, akkor ezt találtam, különben a tov szó van itt, 6 jelentése is van. Nézzétek meg, azt mondja, hogy jó, termékeny, elfogadható, tetszetős, kívánatos, megvidámító, boldogító, örömszerző, értékes, gazdag, prosperáló, vidám, illendő, helyénvaló, és olyan fordítást is olvastam, ahol azt olvastok, hogy és látta Isten, hogy amit teremtett, jó és szép volt. Jó, teljesen jogos, nem? Tetszetős, értékes, kívánatos, prosperáló, tehát a szép szó is benne van ebben, nyugodtan lehetne így is fordítani, csak ugye megszoktuk azt, hogy mindig azt, hogy egy szót olvasunk, de a héber szavaknak rendkívül gazdag jelentése van. Tehát Isten nem csak jónak, hanem szépnek is teremtette ezt a világot. Minden szépen alkotott Isten a maga idejében. És A szépségen keresztül betekinthetünk Isten szépségébe, mert ő teremtett bennünket. Képzeljétek el a ti arcotok, a ti szervezetetek, a ti gondolkodásmódotok, az életetek, és mindazt, ami benneteket körbevesz, az az Isten alkotása. Az ő kegyelme. Ő alkotta veséinket, csodálatosan megkülönböztetett bennünket, és mielőtt még meglettünk volna, a könyvében már ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt meg egy közülük. Mi is nem véletlenszerű folyamatok következtében, hanem tudatos, értelmes, megtervezett folyamatok következtében alkotott bennünket meg a Jóisten. És ez bátorít bennünket arról, hogy erről tegyünk bizonyságot. Képzeljétek el, egy alkalommal Newtonhoz elment egy barátja, aki nem hitt a teremtőben, és akkor megkérdezte tőle a barátja, hogy ezt a szép földgömböt, ami itt van nekem az asztalon, ki teremtette, vagy ki hozta létre? És azt válaszolta Newton, hogy senki. A tudós azt gondolta, hogy Newton tréfál, és újra megkérdezte, ugyanazt a választ kapta. Ne vicceljen velem, kérte, én már dühösen, mire Newton így válaszolt. Barátom, ön ostobaságnak tartja, hogy el akarom hitetni önnel, hogy ennek a tárgynak nincs készítője, de én még sokkal értelmetlenebbnek tartom azt az állítást, hogy ennek a gyönyörű és nagyszerű világnak nincs teremtője. Ugye? Pedig hol van egy földgömb egy élő sejthez? Hihetetlen érdekes dolgok, és aztán képzeljétek el, mi is még jó néhány évvel ezelőtt készítettünk egy filmet Gere József vezetésével, Jeszenszky Ferenc fizikus, jó magam és Végi József pszichológussal együtt egy tévéfelvételen, és azóta már tegnap megnéztem az interneten, 141 ezeren megnézték. Azért ez öröm arra nézve, hogy egy ilyen témában, evolúció vagy teremtés, elmondhatjuk az embereknek, hogy a teremtő alternatívája az nem értelmetlen. És tudományosan is megközelíthető. Persze bebizonyítani nem tudjuk, mert nem voltunk ott, de a tudomány se tudja bebizonyítani az evolúció alapján, hogy véletlenszerűen jött létre a világ. Érdemes különben megnézni a YouTube-on ezt a filmet, nagyon sok jó gondolat hangzik el, érdemes kutatni. Lakásul alkotta Isten, nem hiába teremtette ezt a világot, hanem nekünk ajándékozta lakásként ezt a földet, olvashatjuk az igében. És törvényt szabott, amelyet nem hágnak át a teremtmények, és a vadak és minden állat és férgek és szárnyas állatok dicsőítik az Istent az ő létükkel, egy szalakóta, egy jégmadár, egy páva. A létükkel, a lényükkel dicsőítik az Istent. És csak az értelmes ember tudja ezt érzékelni. És maga a Biblia is azt mondja nekünk, hogy kérdezzük csak meg az állatokat, az égnek madarait, beszéljünk a földdel és a tenger halaival, mindezek közül melyik nem tudja, hogy az Úrnak ez a cselekszi ezt, akinek kezében van minden élő állat élete és minden ember lelke. A Biblia bennünket felszólít, hogy kutassuk, keressük a természet szépségét. Kérdezzük meg a madarakat, a halakat, lesz egy film a báláról, majd ezt is feltesszük a YouTube-re, a YouTube csatornára, és meg lehet osztani, és kérlek is benneteket, hogy ezeket a kis filmeket, amiket most levetítettem, osszátok meg minél több embernek. Lesz a hópehelyről, lesz a véletlen kialakulásáról a világnak, egy fantasztikus, jó kis 10 perces film, hihetetlen érdekes számokkal, hogy mennyire elképzelhetetlen az, hogy véletlenül jött létre volna egyetlen egy fehérje. Csak egy fehérje, ami még nem élet, hanem csak egy fehérje. A Biblia felszólít bennünket, hogy gyönyörködjünk az Úrban, mert amikor gyönyörködünk az Úrban, testvéreim, akkor egy mérhetetlenül nagy élményt élünk át. Ahogy mondtad, Gabi, a szombatiskolán, hogy a természet az Isten temploma. Szépségedből örök lázban ezer szemmel lakomáztam, de te mind az ezer szemnek megmaradtál rejtelennek, mondja Ápril Lajos. Igen, a természetben, a szépségben mindig van egy titokzatos mozzanat, de érzékelhető is. És pont azáltal, amivel teljességgel, hát nem tudjuk érzékelni minden részletét, bonyodalmát egy természeti szépségnek, de ez jelzi azt, hogy ilyen Isten is. Valamit érzékelünk belőle, valamit felfogunk belőle, de a teljességet, hát ezért Isten ő. De ez jó is, hogy benne van egy titokzatos mozzanat. Hogy hívják ezt a madarat? Az egyik legszínesebb madár, nézzétek meg, minden zöld, sárga, piros, kék, zöld, ibolya, mintázatok vannak benne. Mandarin réce. Hihetetlenül gyönyörű madár, és ezt a halat Most mit mondjunk egy ilyen halra? Hát egyszerűen hihetetlen, nem? Az emberi fantázia, mandarinhal, azért mondom, mandarin réce, mandarinhal, így könnyű megjegyezni, mandarin réce, mandarinhal, gyönyörű, petyes mandarinhal. Hát ez aztán díszített hal. Miért kell ennek ilyenek lenni? Hát ha a Balatonban egy keszeg is meg tud élni, nem? Ez tényleg kis szürke halacska. De ez mandarinhal. Emlékszem, amikor ennyi idős voltam, mint így gyerekek, én akvarizáltam, és az egyik kedvenc halam volt a Betta Splendens, a sziámi harcos hal, amit egy befőttes üvegben is lehetett tartani, és olyan gyönyörű szép uszonya volt, hogy amikor eljétatottam a tükröt az akvárium elé, akkor kifeszítette magát, mert azt hitte, hogy egy rivális hím jelent meg, és ilyen gyönyörű módon pompázatosan nézett ki. Nézzétek meg, milyen gyönyörű. És amikor két hím találkozott, akkor szépen elkezdtek együtt először táncolni, utána jó egymásba kaptak és harcoltak. Ezért nem szoktak két hímet egy akváriumba tartani, mert szétszagatják egymásnak ezt a gyönyörű szép uszonyát. Kérdezd meg a halakat, majd megtanítanak. Beszélj az ég madaraival, majd elmondják néked. Mindezek közül melyik nem tudja, hogy az Úrnak keze cselekszi ezt, akinek kezében van minden élő állat élete és minden egyes embernek a lelke. Hihetetlen, hihetetlen, nem? Hogy ilyen színpompázatos élőlények vannak, és gyönyörködhetünk bennük. Egy tigris. Gyönyörű, nem? Gyönyörű. És közben, ahogy ezzel a mintázattal beleolvad a tájba, a bozótos világba, ahol megjelenik, szinte észrevehetetlen. A szitakötő. Gyönyörű szárnya. Geometrikus mintázata. Repülés művésze. Lassított felvételen láttam, hogy hogy mozgatja a szárnyait különféle összhangban a négy szárnyát. Persze mindezt véletlenül jött létre, mondanom sem kell. Isten szépsége bennünket elkábráztat, és az Úr felhívja a figyelmünket, hogy gyönyörködjünk benne. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. 96. Zsoltár. Gyönyörűsége voltam Istennek minden nap, amikor teremtett Krisztus. Az Atya gyönyörködött Jézusban, ő pedig gyönyörködött az emberek fiaiban bennünk. Gyönyörködik Isten bennünk. Gyönyörködjünk mi is ő benne. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lássam az Úrnak szépségét, mondja a 27. Zsoltárban, erről beszéltem az elmúlt alkalommal, milyen nagy ajándéka Jóistennek ez. És íme itt van, Jézusról kérdeztem, hogy van-e valami szó arról, hogy Jézus szép. Szebb vagy az emberek fiainál, kedvesség árad ajkaidon, azért áldott meg téged az Isten örökké, közd derekadra kardolat, vitéz dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szerénységért és a jogért. Krisztus nem passzív szobor, akiben gyönyörködjünk, hanem aktív, élő személy, aki küzd az igazságért, aki harcol az igazságért. A mi igazságunkért, az ő népéért küzd. Harcolja a hitnek szép harcát, amiről Pál is ír, hogy harcold meg a hitnek szép harcát, és azt mondja, szebb vagy az emberek fiainál. Krisztus szép. Az ő szépsége tűrződik a teremtett világban, és ezért jó szemlélni a természet világát, a teremtett világot. Isten gyönyörködni akar bennünk. Így hív bennünket, én gyönyörűségem. Az egyházat is szépnek nevezi a végidőben. Ez a célja Istennek, hogy elnyerje azt, hogy az ő szépsége tükröződjön rajtunk, ahogy az Atya dicsősége Krisztusról, a Krisztus dicsősége rajtunk akar tükröződni. És nézd meg, a szombatot is a gyönyörűség napjának hívja, ezért menjünk ki a természetbe szombatnapon. Ezért érdemes délután egy kirándulással megtervezni a napot, hogy menjünk ki, szemléljük, beszélgessünk a természetről. Ne csak a természetben beszélgessünk más dolgokról, hanem a természetben beszélgessünk Istenről, a teremtett világ szépségéről. Én ezért írtam azt a könyvet a természetben, a teremtővel, meg a másikat is, hogy legyen témánk, de nem kell ahhoz könyvet írni, bármelyik élőlény, bármelyik levél, és fűszál, és hangya, és bogár, és felhő, és ég, és szín, és alkalmas arra, hogy gyönyörködjünk benne. És még egy fontos szempontot megemlítek, mert a Biblia is megemlíti, az érzéki megjelenítés törvényét, a szépséget csak az érzékeinken keresztül tudjuk érzékelni. Látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás. Másképp nem tudnánk felfogni. Na de hát Isten nem látjuk, nem halljuk, nem szagoljuk, nem ízleljük és nem tapintjuk. De mégis azt mondja az apostol, János apostol első levelében, hogy mi arról teszünk bizonyságot, akit hallottunk, láttunk, szemléltünk, illettünk, akinek szemei előtt Jézus Krisztus úgy iratott le, mint ahogy köztetek feszített volna meg. Tehát összekapcsolja Krisztus lényét az érzékekkel az apostolok világa. Persze mi azt mondjuk, hogy jó, ők látták, de mi nem láttuk. Igen ám, de nekünk, akik nem látjuk őt, a hangjáról beszél, érezzétek és lássátok, szólít fel bennünket, hogy Krisztus jó illata vagyunk Istennek, hogy ízleljük az ő jóságát, ígyük az élet vizét, együk a Krisztus testét, éljünk Krisztus vérével, mint megváltó áldozatával, és a tékozdó fiút megöli és megcsókolja az atya. Milyen érdekes. Tehát ott vannak ezek a jelzések arra nézve, hogy a teremtett világ szépségén keresztül Istennel is érintkezhetünk. Ha fúj a szél, lenged ez a szellő, érzel a testedet. Ha felnézel a kék égre, látod a szabadságot. Ha behúnyod a füled és szemed és hallgatod a víz morajlását, ez nem emberi hang, ezt Isten alkotta. A virágok illatát érezzük. Én mindig, amikor kimegyek a móló felé, ott hihajlok a sárga virágokhoz, és 10 méh szippantással beszínom az illatát. Akarom érezni a virágok illatát. És amikor megöleljük egymást, megcsókoljuk egymást, megpuszíjuk egymást, vagy a szeretteinket, hát a testünkön keresztül is érzékelhetjük az Istennek a jóságát, a szépségét. Ezt a három könyvet, különösképpen ezt a kettőt ajánlom figyelmetekbe, különben ez a könyv szegény Gabikának volt a kedvenc könyve. Ez hangos könyvben megvan a YouTube-on. Végig lehet hallgatni 3-4 órán keresztül, hihetetlen élményként a szépségről beszél, vagy 20 szemponton keresztül hangos könyvben meghallgatható, lenyűgöző élmény. Anselm Grün, az életöröm új spiritualitása a szépség. Mácz István pedig szintén egy könyvet ír a szépről, szép Istenről, le lehet tölteni az interneten ingyen, és fel lehet olvastatni. Csak azért mondom, hogy ha nincs időnk olvasni, hallgathatjuk őket. Ez pedig egy hatalmas dokumentum, ami az 1000-2000 évnyi szépségről szóló irodalmát foglalja össze Redl Ferenc írásában. Igen, utolsó diáim felé közeledek, érzékileg átélhető szeretetről beszéltem. Ahhoz, hogy mi tudjunk érintkezni a szépséggel, ahhoz sietségtől mentes időt kell szánnunk a szemlélésére, és beleélést igényel. És figyeljétek meg, milyen szépen írja Ágoston. Mindazt, amit idáig elmondtam, figyeljétek meg, hogy ő gyakorlatilag hogy fogalmazza meg. Azt mondja, szeretlek, Uram, nem kételkedve, hanem biztos öntudattal. Igéd átjárt a szívemet, s megszerettelek. Ég és föld és a bennük lévő mindenség és minden oldalról azt kiáltják, hogy szeresselek. Mindenkinek ezt kiáltják, szünet nélkül, úgyhogy senki sem mentegetheti magát. Mit szeretek, mikor téged szeretlek? Testi szépséget? Múló bájt? Ezt a barátságosan szemembe ragyogó fényt, sokféle hangnak összesimuló édes zengzetét, virágok, kenetek, fűszerek illatát, mannát, mézet, ölelésre hívogatott agavat. Figyeljétek meg, hogy fény, hang, illat, eleddel, ölelés. Tehát mind az öt érzéket végveszi. De mégis. Nem ezeket szeretem, mikor Istenemet szeretem, de mégis valami fényt, hangot, illatot és valami eledelt és valami ölelést szeretek, mikor Isten szeretem, mert ő fény, hang, illat, eredelés, ölelés az én belső világomnak. Ott olyan fény ragyog rá a lelkemre, amelyet semmi hely be nem fogadhat. Van ott hang olyan, hogy idő szárnyán el nem száll. Van illat, de a szellő el nem ragadja. Van íz, amelyet semmi falánkság meg nem ront. Van ragaszkodás, amelyet megunás szét nem tép. Ez az, amit szeretek, mikor Istenemet szeretem. De mi ez? Megkérdeztem a Földet, azt mondta, nem én vagyok. Megkérdeztem mindent, ami a föld hátán van, ugyanezt vallották. Megkérdeztem a tengert és örvényeit, és minden eleven lakóját, s azt felelték, nem mi vagyunk a te Istened, följebb keresd. Megkérdeztem a rohanó szeleket, s a légbirodalma minden lakójával együtt azt mondta, nem vagyok Isten. Megkérdeztem az eget, a napot, a holdat és a csillagokat, mi sem vagyunk az Isten, akit keres, elfelelték. Végül bekiáltottam az érzékeimet körülvevő mindenségbe. Beszéljetek az én Istenemről, nem ti vagytok, de mondjatok róla valamit. S felzúgtak hatalmas hangon, ő a mi teremtőnk. Kérdezősködésen világszemlélet volt, szépségük pedig a felelet. Isten dicsőségének tárgyi, valóságos megjelenése a szépség. Isten dicsőségét az ember a szép érzékelése által veszi észre és imádja. Hatalmas nagy ajándék ez számunkra. És még egy-két ige a végén, hogy hogyan gyönyörködhetünk az Úrban. Ha mi szemléljük az Úrnak dicsőségét, ugyanazon ábrázatra elváltozunk. Ti is érzékeltétek biztosan azt, hogy a természetben kint, amikor szemléljük az ő szépségét, amikor szemléljük Krisztust, amikor foglalkozunk az igével, amikor csodáljuk az ő lényét, akkor egy idő után ránk ragad az a hatás, amilyen ő volt. A természet nyugalma, szépsége és harmóniája. Tehát érintkezünk vele, ugyanazon ábrázatra elváltozunk. Persze nem teljességgel, de valamilyen szinten egyesülünk ezzel a szépséggel. És mi is az Atya Isten dicsőségének ismeretét Jézus Krisztus arcán szemlélhetjük, és ez majd világosságot gyújt a mi szívünkben. Mint ahogy Isten a teremtésről mondta, hogy sötétségből világosság ragyogjon. Ahogy szemléljük a szépséget, akkor színeire bomlik a fehér fény, és sok színűen gazdagon láthatjuk az Isten dicsőségét. Ez az élet egyik legnagyobb ajándéka. A művészetben a szépség szemlélése megtisztulást eredményez, katarzisnak hívják, a Bibliában pedig Krisztus képmására való átváltozást jelenti. Az esztétikai élvezet az erkölcsi megtisztuláshoz, az erkölcsi megtisztulás pedig az Istenhez való felemelkedéshez vezet. És még a képzeletünket is használhatjuk. Van betegítő, romboló és bűnös képzelet, ennek a hátterében Sátánál nagyon sok olyan dologgal próbálja az ember lekötni, ami a képzeletét rossz irányba viszi el. Nem kell nagyon sokat magyarázni erről, tudjátok, miről beszélek ebben a mai vizuális világban. De van megszentelt képzelet, ami isteni háttérrel rendelkezik, és az Isten igének a határain belül működik. Tehát nem lépjük túl azokat a határokat, amiket Isten megszab az igéjében. És ezt mondja Pirinszky János, nagyon jó gondolat, az ilyen megszentelt képzelet feladata, hogy kiköszörülje a teremtésen a bűnbeeséssel keletkezett csorbát. Ha mi Jelenése könyvének az Új Jeruzsálemébe beleéljük magunkat, és mintha ott lennénk, és mint járkálnánk az utcán, és élvezzük a gyönyörű aranyutcákat és a gyönyörű szép helyeket, az élet folyójának a partján sétálunk, és elképzeljük az élet fáját a gyümölcseivel, hogy levesszük a fáról, ebben nincs semmi rossz. Időzünk ilyen gondolatoknál, ezek közelebb visznek bennünket Jézushoz. Vagy olvassuk Jézus életét, és elképzeljük, hogy ott vagyok vele együtt, amikor betegeket gyógyít. Hogy figyelem azt, amikor a hegyi beszédnél tanít. És részese próbálok lenni az ő életének. Akkor ezáltal részesülök az ő jelenlétéből. Ezért hatalmas élmény a Jézus élete könyvünket olvasni például. Mert mintha ott lennénk, ott élnénk közötte, annyira megeleveníti előttünk Krisztus. Az egyház szépségéről is beszél a végidőben, de erről most nem megyek bele. Igen, szépséges öltözetekben várja Isten népe majd Krisztus megjelenését. Ilyen szépséges öltözet, és még egy szép, ez egy áldásos, igen, ezzel zárom az alkalmat. Azt mondja a 36. Zsoltár, hogy dúslakodjunk az ő házának bőséges javaiban, hogy megitasson bennünket a gyönyörűségének folyóvizeiből. Gyönyörű szép Zsoltár. Hát én ezt kívánom szívem mélyéből, hogy így részesülhetünk az Isten szépségéből. Gazdagodjunk által, töltődjünk fel, és ezekkel az egyszerű logikai menetekkel, amiket én itt elmondtam nektek, tegyünk bizonyságot a barátainknak, a hozzátartozóinknak, a gyerekeinknek, a az iskolában, az életben, az Isten teremtő hatalmáról és szépségéről. Hát, ha megnyitja a szívüket az Isten felé, így legyen. Amen.
Amen.